Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folyóvízből, vagy izzó tűzből, vagy a gonosz karjával való verekedésből olyan sok felől jövünk, Úrunk, és az a imádságunk, az a jó érzésünk, hogy a Te jelenlétedbe jöhettünk, és nem azt mondtad, hogy kiveszel ebből a világból, hanem megőrzöl a gonosztól. Ebben bízva jövünk hozzád. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntöm a eléggé nyárias gyülekezetet. Reméljük, hogy akik el vannak, azok pihennek és nyaralnak, akik pedig itt vannak, Isten hozta őket. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk. Mózes 5. könyvéből, a 7. rész 12-től a 15. verség, illetve a 103. Zsoltárból. Ha tehát hallgattok ezekre a döntésekre, ha megtartjátok és teljesítitek azokat, akkor az Úr a te Istened is hűségesen megtartja a szövetséget, amelyet esküvel fogadott meg atyáidnak. Szeretni fog, megáld és megsokasít téged, megáldja méhed gyümölcsét és termőföldet gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, marháid ellését és juhaid szaporulatát azon a földön, amelyről esküvel ígérte atyádnak, hogy neked adja. Áldottabb leszel minden népnél, nem lesz közötted magtalan férfi és nő, sem állataid között meddő. Távol tart tőled az Úr minden betegséget, mindazokat a rosszindulatú egyiptomi bajokat, amelyeket ismersz. Nem bocsátja rád, hanem mindazokat sújtja velük, akik téged gyűlölnek. A 103. Zsoltár. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van. Még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van. És igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. A megkezdett imádságot folytassuk a saját szavainkkal. Köszönjük, édesatyánk, azt a buzdítást, amivel az áldásodra hívsz minket. Lehet, hogy nagyon sok mindenben berzenkedünk, vagy nagyon sok teher van rajtunk. Lehet, hogy sokat szenvedünk, de mégis olyan sok minden áldani való van, olyan sok hála adni való van. Köszönjük, hogy erre emlékeztetsz minket. Szeretnénk most úgy eléd jönni, hogy az életünket nézzük át a te szemeddel. Szeretnénk látni mindazokat az ajándékokat, amiket adtál nekünk. Szeretnénk látni az életünk alakulását, az eseményeket a te szemszögedből, hogy mire akarsz minket elvezetni ezek által. És szeretnénk megtisztulni, meggyógyulni, szeretnénk az újjászületés ajándékát megkapni, szeretnénk téged megkapni, Urunk. Kérünk, hogy szent lelkeddel, igéddel ápolgass, terelges, vezess, add magadat, rád van szükségünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sok mindennel táplálkozunk, hiába valóságokkal. Segíts, hogy a mai alkalommal most veled táplálkozhassunk. Kérünk, hogy te válaszold meg a kérdéseinket, te adj nekünk vigasztalást, útmutatást az életünkre nézve. Hívunk, várunk, Szentlélek Úristen, jöjj el Jézusért. Amen. Minden eddig felolvasott ige alapján, illetve még egy igét olvasok, ezek alapján szeretném Isten szent lelke segítségű hívásával közöttetek az ő örömüzenetét hirdetni. Lukács evangéliumának a 11. részének 9-től a 13. verséig olvasom. Én is mondom nektek, kérjetek és adatik. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. És aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Többféle sorozatban is voltunk benne. Egyrészt volt szó a megbetegítő hitről, tehát hogy olyan gondolkodásmódról, ami hogyha magunkévá tesszük, az betegséget okoz. Aztán volt szó a fiúságról, az Isten kapcsolatunkról, és most is még ennek a jegyében szól ez a mai igehirdetés. Ez a címe, hogy hogyan álljak hozzá, hogyan viszonyuljak, mit tegyek a betegséggel. A nagyon sok impulzus ért minket, tényleg beteg ismerőseim szenvedése és kérdései nyomán is, és még mindig azt mondom, hogy nem én vagyok a leghitelesebb ebben a dologban, és mindent, amit elmondok, azt úgy vegyétek, és úgy hallgassátok, hogy szabad kiegészíteni, szabad hozzászólni, megkérdőjelezni is szabad, nem én vagyok a Szentírás, hanem én próbálom a Szentírás alapján Isten igét átadni, de köszönöm a kritikákat, az észrevételeket, és köszönöm, hogy olyan sokat kapok tőletek. Egyáltalán az, hogy mi a betegség, minek a tünete, mit jelez egyáltalán valamit, tehát valamilyen jelzés értéke van ennek. És akkor erre jönnek azok a kérdések, amit mindenki föltesz, amikor megbetegszik, hogy miért? Miért betegedtem meg? Ez is vele jön, miért pont én? Hívőként jön ez a kérdés, hogy hogyan álljak hozzá? Egyáltalán Isten adta, Istentől van ez a betegség? Vagy a sátán támad általa? Vagy a kettő együtt? Ezek nagyon veszélyes kérdések, de nem baj, feltehetjük őket. Mi az Isten terve, az akarata? És annyira jó beszélgetni és hallgatni olyan embereket, akik átmentek ilyen kríziseken, betegségeken, mert elmondják azt, hogy ugyanúgy érezték magukat, mint ahogyan én, és 10 év távlatában visszanézve egész máshogy látszik a dolog. De hát ott vannak a kérdések, hogy hogyan gyógyulhatok, vagy miért nem gyógyulok éppen, ahogyan kellene. És van, amikor az ember mindezeket fölteszi, és van, amikor még a kérdéseket se tudja föltenni. Én emlékszem rá, amikor nekem vakbél műtétem volt, igazán a fájdalomtól nagyon gondolataim se voltak, jöttek hozzám aranyos látogatók, és még őket sem nagyon kívántam, hogy ott legyenek. Tehát, hogy a betegség olyan tudatállapotot, olyan állapotot tud előidézni, hogy elegem van mindenből, és mindenkiből csak birkózom a fájdalmammal. És akkor tényleg emlékszem rá, hogy sem gondolataim nem voltak nagyon épületesek, imádkozni sem nagyon tudtam, meg építő irodalmat olvasni sem. Ez is egy saját élményem, hogy amikor elmegyünk a kórház istentiszteletet tartani, nagyon sokan szinte hát ilyen dühösen néznek rám, hogy mit keresek én itt? Tehát az, hogy én jövök itt igét hirdetni. Kit érdekel az ige? Én most meg akarok gyógyulni. Ha valaki esetleg hívő volt, lehet, hogy az is így gondolkodik, azt mondja, hogy én most, nekem most nem erre van szükségem, nekem most a megkönnyebbülésre van szükségem. Bocsássunk meg magunknak is, és ezeknek az embereknek is, ezek legális dolgok, legális gondolatok, szabad ilyet mondani, és szabad ilyet gondolni. Aztán a másik dolog, hogy sok tévhit és sok ellentétes vélemény is van a gyógyulásról és a betegségről, lehet egyáltalán tisztán látni. Nem állítom, hogy a mai alkalommal ez megtörténik, de valamerre elindulunk. Hogyan álljak a betegséghez, a sajátoméhoz és a máséhoz? És most, amikor készültem, nagyon sokféle baj, betegség, meg szituáció jutott az eszembe. Csak mondok egy párat, hogy nagyon sokan küzdenek vele született, tehát velük született betegséggel. Ez lehet akár egy régi, tehát egy születés előtti fertőződés, vagy valami más, vagy lehet genetikai probléma, ugye a velünk született bajok. És erre is mind-mind állnak ezek a kérdések, hogy miért vannak ezek, és hogyan álljak hozzá. Vannak berobbanó betegségek, amik az életünk közepén, vagy talán a legszebb időszakban robbannak be. És ugye ünnepeltük a múltkor Ágotáiknak az esküvőjét, és abban az esküszövegben benne van, hogy őt sem egészségben, sem betegségben el nem hagyom. És nem tudjuk, hogy mit mondunk. Mert lehetnek olyan helyzetek, amikor minthogyha egy ejtőernyős ugrást kéne végrehajtanom, ki kell szállnom, mert különben belehalok. Lehetnek ezek különböző lelki zavarok, vagy egyensúlyvesztések. Lehetnek olyanok, amik tehát egy fertőzést kap valaki, vagy egy olyan balesetet szenved, ami meghatározza az egész onnantól való életét. Van egy ismerősöm, akinek a férje balesetet szenvedett, és azt mondja, hogy olyan műtéteken ment keresztül a férje, olyan agyműtéten, meg egyebeken, hogy mintha egy más emberrel élne együtt. Tehát szinte újra kellett kezdeni a házasságát, a kapcsolatát, teljesen megváltozott a férje, és neki ehhez kellett, kellett alkalmazkodnia. És vannak lelkizavarok, egyensúlyvesztések, most hallottunk ilyen kategóriákat, hogy skizofrénia, vagy pszichózisek, vagy ideg összeomlás, vagy depresszió. Ezek mind-mind olyan megbillenések, aminek hát különböző súlyossága van, és mindezekben jönnek föl a kérdéseink. És aztán van még egy kategória, az identitás zavarok, vagy szexuális zavarok is. Ugye volt a nemrégiben a Pride felvonulás, amikor egyes embertársaink bizonyos dolgaikra hivatkozásképpen azt mondják, hogy fogadj el, ez nem zavar, én ilyen vagyok, és hát ez van. Azért mi az ige alapján kimondjuk, hogy igenis vannak zavart állapotok és zavart helyzetek, és hogyha valami nem abban a harmóniában van, ahogyan Isten szánt minket, akkor az egy zavar. Tehát ezt nem szégyen kimondani, sőt a gyógyulásnak az első lépése, hogy amikor valami nem stimmel, addig, amíg ki nem mondom, hogy mi az, addig nem tudok tovább lépni. Lehet, hogy benne maradok úgy, hogy ki is jöhetnék belőle pedig. Hát ez a... Most kicsit előregulok a prédikáció végére. Ez a mai alkalomnak a szándéka, hogy amiben benne vagyunk, ami zavar, vagy ami egyensúlyvesztés, azt vegyük tudomásul, vagy érzékeljük, vagy mondjuk ki, és hát nem az, hogy barátkozzunk meg vele, viszonyuljunk hozzá valahogyan, tegyünk vele valamit, és az utolsó pontban erről lesz szó, eléggé talányosan csak ez van ideírva, hogy kéri, a liturgiás lapunkban. Valamit kell vele csinálnunk, valami aktivitásra hív a mai alkalom. Na de hát előtte sok mindenről kell beszélnünk. A három igét is felolvastam, és az a helyzet, hogy klasszikusan úgy szoktuk, hogy a legutolsó ige foglalja össze azt, ami az egészről szól, de most hadd utaljak három pontban mind a három igére. Az első pontban az eredetről, az okokról és a következményekről akarok beszélni, és ezt Isten igéje már a legelső oldalakon úgy írja le, hogy a betegség, a fájdalom, a szenvedés és a halál tulajdonképpen nem természetes velejárója az életnek, hanem a bűnesettel jöttek be. Erről szól a bűnesetnek a története, és amikor Ádám és Éva szakítanak arról a bizonyos fáról, az a következmény, hogy a nő fájdalmasan szül, és a férfinek pedig izzasztó, fárasztó munkája lesz. Engedetlenség, kapcsolatszakadás, diszharmónia van mögötte, mindezek okozója pedig és szerzője a sátán. A hitető, a vádló, a szétdobáló, az emberölő, aki emberölő volt kezdettől fogva, akinek ez a szándéka, hogy Istentől minket elválasszon. És akkor már is mondtam valamit, ami talán a betegséghez is tovább visz minket, vagy abban is, annak a felfogásában is segít, hogy ami minket elválaszt. Ez a sátánnak a célja. Hogyha a betegség minket elválaszt Istentől, akkor az a sátán sikere. Hogyha közelebb visz, akkor kudarcot vallott a sátán. Amit felolvastam a Mózes 5. könyvéből, egy nagyon kemény ószövetségi gondolkodásmódot sugal, hogy aki Istené, a Istenhez tartozik, az egészséges, aki pedig elfordul Istentől, az beteg lesz. Tehát ez egy kicsit ilyen fekete-fehér gondolkodás. Ugye a felolvasott igében, ha megtérsz Istenhez, ha engedelmeskedsz, ha szövetségi hűségben megmaradsz, akkor lesz a tiéd az áldás. Egy kicsit olyan, mintha Isten tényleg feltételez kötni a szeretetét, majdnem, hogy szó szerint így is van kimondva. Azóta, az új szövetség óta tudjuk, hogy ennél sokkal tágabb az Isten szeretete, de valamiért ezeket ki kellett mondani. Valamiért. Az engedelmesség az hozza magával az áldást, az Isten áldását. Az áldásban pedig védettség van a betegségek ellen. Érdekes, ahogy mondja az ige, hogy az mindazon egyiptomi nyavaják és csapások ellen, amiket ismersz. Innen van a gondolat, hogy a betegség az Isten csapása. És nagyon sokan mondjuk ki, hogy miért ver engem Isten, ezt már többször hallottuk erről való tanítást is. Ez a gondolat, hogy ha beteg lettem, akkor vétettem valamit, és akkor Isten megbüntetett. Ez a logikája. Vagy ha finomabbra hangoljuk, azt mondom, hogy ha beteg lettem, akkor valószínűleg elrontottam valamit, aminek a logikus következménye, hogy én most szenvedek amiatt. De mondhatjuk így, hogy nem az, hogy büntet Isten, de figyelmeztet. Felhívja a figyelmemet valamire. Valami rosszra. És hogy mennyire korrigál az új szövetség, sőt az ószövetség is, hadd idézek két helyről is. Ugye, amikor a vakon született, tehát gyógyítja meg Jézus, akkor azzal provokálják őt, saját tanítványa, hogy ez vétkezett, vagy ennek a szülei vétkeztek, hogy ez így született. Tehát ők már nem is azt mondják, hogy ez az ember vétkes, hanem lehet, hogy generációkon keresztül adódott át valaminek a hatása, és hát na akkor ki vétkezett? És hogyan lehet ezt kijavítani? És azt mondja Jézus, hogy sem ez, sem a szülei. Ami nem azt jelenti, hogy hát itt látunk egy büntelen embert és büntelen szülőket, hanem arról van szó, hogy ne keressük ezt a közvetlen okozati kapcsolatot. Hanem, azt mondja, azért van ez, hogy megmutatkozzék az Isten hatalma és dicsősége rajta. Tehát valami, azt mondja, ne az okot nézzük, hanem a célt. Istennek ezzel valami célja lesz. Aztán még előbb a Jób könyvében látszik, amikor szintén a Jób barátai, a beteg Jóbot, aki mindenit elvesztette, próbálják emlékeztetni, hogy emlékezzél csak, biztos, hogy eszedbe fog jutni, hogy hol és mikor csináltál valami rosszat, amitől ez a dolog bekövetkezett. És a érdekesség az, hogy sem a barátoknak nem válaszol, sem Jobbnak a kérdéseire közvetlenül nem válaszol Isten, de válaszol valamit, csak nem pont arra, amit ők kérdeznek. És magának a könyvnek az a lényege, hogy a betegség mögött próba van, hogy hogyan viselkedem én abban a megélt helyzetben. Ki vagyok én az emberekkel és az Istennel való kapcsolatomban? Hadd idézzek most Nemes Ödöntől, lehet, hogy jó páran ismerjük őt, egy próbát csak, kinek mond ez a név valamit, egy készfeltevés, köszönöm. Ő egy pár évvel ezelőtt elhunyt jezsuita szerzetes volt, aki 50 évet töltött Japánban, és hát az élete delén rákos is lett, és így ír. 52 éves koromban eljött Japánba egy kanadai szerzetes, hogy segítsen 8 teljes napon át imádkozni az élettörténetünkről. Elmagyarázta, hogy kétféle emlékezés van, kronológikus, ami azt jelenti, hogy ez is ez történt, és dinamikus. Ami azt veszi számba, amiről tudom, hogy most is befolyásol. Ami történt, azt tett azzá, aki vagyok. Ahogy tanácsolta, felosztottam az életemet 5 szakaszra, és a kérdései alapján végig imádkoztam minden szakaszt. Ennek az egyéves folyamatnak a végén döbbentem rá, hogy mennyire ott vagyok Isten tenyerén. Mély tapasztalatot éltem át, fordulópontot jelentett, amikor megértettem, minden összeáll, mindennek van értelme és értéke az életemben. Bocsánat, pont. Japánban úgy mondják, hogy aranyfonál köt össze mindent. Ez hihetetlen spirituális alappá vált számomra. Addig is volt hitem, de nem annyira tapasztalatokon alapuló. Egy év múlva, 53 éves koromban rákos lettem. Azért tudtam szembenézni a rákkal, mert ha 53 évig az Isten tenyerén voltam, akkor rák ide, rák oda, ott is maradok. Volt egy jó barátom, akinek a könyvét elvittem magammal a kórházba, és ezt olvasva az első nap rájöttem, hogy a betegség nem probléma, hanem misztérium. Volt még egy hetem az operációig, és minden nap azzal foglalkoztam, hogy hogyan viszonyuljak a rákhoz. Ugyanazt a stratégiát követtem, mint a megbolondulásnál elmondtam. Arról, hogy rákos vagyok-e vagy sem, nem dönthetek. De hogy hogyan viszonyulok a rákhoz, arról igen. A betegségben is értéket kell találnom. Aztán mondja itt tovább, hogy igazán nem a megértést kereste, a európai ember szeretne mindent megérteni, azt mondja, hogy a keleti ember nem akar mindent megérteni, hanem azt mondja, hogy elfogadom. Így van, és elfogadom, és hozzásimulok. És valahol ez volt az ő megoldása, hogy elfogadom, Isten előtt megélem, így mondja, hogy magamhoz ölelem, ez is én vagyok, a részemmé teszem, és azt mondja, hogy nem kérdezem, hogy miért. Az előbb mondtam, hogy Jobbnak se erre válaszolt Isten. A szenvedés maga misztériumá és formáló műhelyé válik Isten kezébe. Ezt tapasztalta meg Nemes Ödön. Majd nem sokára jön ezzel ellentétes vélemény is. Most azonban hadd zárjam le ezt a pontot, hogy az eredet, az okok és a következmények azt mutatják, hogy a betegség nem az Isten akarata, megengedi, azt mondja, megvédelek tőle, nem fog rád esni ez a sok betegség, egyiptomi betegségek, meg tudom akadályozni, amíg a te engedelmességed megvan. Úgyhogy lehet, hogy ér minket betegség, és kereshetjük talán ennek az okát az engedetlenségünkben is, de nem kell ehhez ragaszkodnunk, hanem ennél szabadabban is értelmezhetjük, ahogyan Jobbnak a szenvedése valamilyen olyan próba, olyan körülmény, olyan eset, amiben Istent jobban meg fogom ismerni, és magamat is jobban meg fogom ismerni. Hát magyarul, ha beteg vagyok, igen, ez egy állapot, ez van. Ebben kell Istent és magamat jobban megismerni. De itt a második pont, hogy Isten a gyógyító. Isten a gyógyítónk Jézus Krisztusban, és hogyha a betegség, a diszharmónia, a kizökkenés, a bűn, és mögötte a bűneset, és a szövetség szegés, és a sátán kísértése áll, akkor a javulás, a helyreállás, a gyógyulás mögött az Isten munkáját lehet értékelni. És amikor olvastam a 103. Zsoltárt, akkor erről gyönyörűen beszél a 103. Zsoltár, és azzal kezdi, azzal a felütéssel, hogy áldjad én lelkem az Urat. Áldjad. Teljesen mindegy, hogy mibe vagy, áldással kezdjed. Aztán mondja tovább, hogy egyébként hálát is adjál. Áldás és háladás két nagyon pozitív mozdulat a részünkről, mert van is miért, nyilván meg lehet emlékezni azokról a dolgokról, amiket Isten már adott, Isten személyéért is. És aztán mondja, hogy mi mindent csinál velem Isten. Ő megbocsátja minden bűnömet, meggyógyítja minden betegségemet. Érdekes, hogy nézzétek azt, hogy mindent. Tehát a minden szón is hangsúly van. Nincs olyan bűn, amire nincs bocsánat, és nincs olyan betegség, amire nincs gyógyír. És megváltja életedet a koporsótól, szeretettel és irgalommal koronáz meg téged, egy koronát kapunk, és a javaival betölt téged. Olyan fontos ez, hogy ami Istennél van, az még engem be tud tölteni, és az elég bármilyen helyzetben. Igazán jó volna ezt az Isten tiszteletet azzal folytatni, hogy csak háromszor, négyszer újra felolvassuk a 103. Zsoltárt. Hát ezt most nem fogjuk megtenni, de kérem, hogy akinek ez most így megtetszett, hogy tegye oda egy könyvjelzőt, vagy nyomtassa ki nagyobbba, és ajánlom, hogy legyen egy ilyen mindennapi olvasmánnyá, legalább egy hónapig, hogy mossa át az ima életünket. Fantasztikus, szép Zsoltár ez a 103. Zsoltár. Isten a gyógyító, és ezt Jézus így is mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor, én vagyok az, aki táplálnak és megvédelek és gyógyítalak. Azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Azért is jött Jézus, hogy az ördög munkáit lerontsa. Már az életében a gyógyításokkal, szabadításokkal is ezt tette, és a szenvedése halála által is. Már ezt az elmúlt hetekben olvastuk, mégis hadd olvassam föl még egyszer az Ézsaiás könyvének az 53. részéből. Jézusról szól, a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapással sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Betegségeinket viselte, fájdalmainkat hordozta, vétkeink, sebeink rajta, az ő sebe árán gyógyultunk meg. A bűnből, a betegségből, a halálból gyógyultunk meg. Ez perfektum, ez készen van. És itt hozom most az eltérő véleményeket. Ugye az előbb azt mondta Nemes Ödön, hogy fogadjuk el a helyzetünket, a betegségünket is, és az Istennel, Istenhez simulva fogadjuk ezt a dolgot. Vannak olyan vélemények, főleg karizmatikus tanítóktól, hogy pont az ellenkezőjét kell tenni, meg kell tagadni mindent, ami nem Jézusé, már pedig Jézusé az élet és a bővölködés, akkor ezeket meg kell tagadni. Ebből megint csak lettek sebek egyes helyeken, vagy egyes emberekben. Valahol talán azt mondják ki sokan, hogy a gyógyulás az ember hitén múlik, mint hogyha ezzel a betegre rá terhelnék, hogy hát ha nem gyógyultál meg, akkor nem volt elég hited. Na, most már két problémám van, eddig csak a betegség volt, most meg már a hitetlenség is. Tehát veszélyes dolog ezt így kimondani. Ki mennyire képes mégis átvenni a megígért gyógyulást, ebben van egy bibliai dolog. Amikor azt mondja itt az ige, hogy az ő sebeivel gyógyultunk meg, perfektum, akkor ebben van egy nagyon nagy ígéret, hogy lehet, hogy még tüneteimben nem látszik, de a gyógyulást én átvehetem, mert Krisztusban ott van a gyógyulásom. Hol találkozik össze ez a két szélsőséges vélemény? A mennyországban biztos, ott minden bizonnyal. amikor én nekem Krisztusban megváltásom van és gyógyulásom van, ha máskor nem, a mennyországban ez biztos, hogy érvényesül. Hogy itt a Földön hogyan és miként érvényesül, megint ezt mondom, ez misztérium. Van, akinek megadatik, hogy a hite meggyógyítja, de nem verheti a mellét, hogy az én hitem gyógyított meg. És a gyógyítók sem verhetik a mellüket, hogy én gyógyítottam meg az én hitemmel. Ez is Isten műve, és misztérium. Nem tudom, hogy hányan olvastuk Johnny Erickson-nak a történetét, aki 16 évesen egy tengeri baleset miatt nyaktól lefelé megbénult, és egész életére béna lett. Nagyon sokan imádkoztak érte, és volt egy olyan időszak, amikor ígéretet kapott arra, hát úgy értelmezte ő, hogy ha a gyülekezet imádkozik érte, akkor ő teljesen visszakapja az összes mozgását, és meggyógyul. Nagyon nagy hittel imádkoztak, és nagyon nagy volt a csalódás, hogy ez nem következett be, de hogyha halljuk az ő bizonyságtételeit, ahogyan ő szolgál a betegtársai között, és látjuk az életét, akkor valamit megértünk abból, hogy volt ott gyógyulás, sokféle gyógyulás az ő életében. Ha a fizikális gyógyulás nem is jött vissza. Isten a gyógyító, az egyik azt mondja, hogy fogad be a helyzeted, a betegséged, a szenvedést is, és öleld magadhoz. A másik azt mondja, hogy tagad meg, és azt vedd magadhoz, azt fogad be, ami Isten ígér Krisztusban, hogy az ő sebeivel gyógyultál meg, és ez kész, ez megvan. Hol a szintézis? Ez úgy néz ki, mint tézis és antitézis. Hol van a szintézis? Hát valahol ott, hogy megengedjük Istennek, hogy legyen meg az ő akarata. Egy másik mondatot hozok, és szerintem fogjátok, aki ismeri a Bibliát, fogjátok tudni, hogy honnan van ez. De ha nem tenné is. Ez a híres mondata Sadrak, Mésak és Abednego-nak, akik arra vannak kényszerítve, hogy boruljanak le a bálványszobor előtt. És azt mondják, hogy nem borulunk le, tudjuk, hogy ezért büntetés jár, de azt is tudjuk, hogy Isten meg tud minket védeni ettől a büntetéstől, meg tud menteni, de ha nem tenné is, ez a mi hitünket és a mi Istenhez való viszonyunkat nem befolyásolja. Az Isten sokkal fontosabb ennél. Én akkor is Istené vagyok, hogyha Isten láthatólag, általam tapasztalatlanul most nem mutatja ki magát. Nem a látható testi gyógyulás határozza meg a hitemet és az Isten kapcsolatomat, hanem a misztérium, ami az Isten kezében van, velem együtt, és amíg élek, őt dicsérem az utolsó leheletemmel is. Hát ez a szintézis, hogy én hiszem, hogy Isten a gyógyító, és az ő kezébe adom magam, akár most, akár később hozza el ezt a gyógyítást. Hogyan viszonyuljak, tehát ez a harmadik pont, hogyan viszonyuljak a betegséghez, hogyan kérjek gyógyulást, egyáltalán kérhetek-e gyógyulást. És azt mondja az ige, itt Jézus azt mondja, hogy kérj, keres, zörges, három nagyon felszólító, felrázó ige, kérj, keres és zörges, aktivitásra buzdít. És hát ez a kérdés, hogy de hát az előbb mondtad, hogy jól értettem-e, hogy nem esődön magához ölelte ezt a dolgot, hogy ez nem valami passzivitás, hogy nem lehet, hogy esetleg rosszul kérek, vagy rosszat kérek. Nem az előbb mondtuk, hogy ne keressük a mi értet. Nos, ezzel együtt azt mondja az ige, hogy legyél aktív, még az elrontás kockázatát is vállad, lehet, hogy rosszul fogsz kérdezni, nem baj, legyél aktív, kérjél. Lehet, hogy menet közben megkapod a korrekciót, megkapod az irányt, a választ, az üzeneteket. Azt mondja az ige, aki kér, mind kap. Mindaz, aki kér, kap, mondja Lukács evangéliuma. És a hangsúly az alanyon van, hogy aki, tehát rajtunk a sor, nem is az a kérdés, hogy mit kérünk, hanem hogy mi kérjünk. Nem a tárgyon van a hangsúly, nem az a lényeg, hogy mit kérek, és nem is mondja az ige, nem ígéri sehol se, figyeljétek meg a szöveget, nem azt mondja, hogy amit kérsz, megkapod, hanem azt mondja, hogy aki kér, mind kap. Hogy mit? Na, itt a kérdés. Valószínűleg azt kapom, amire az Isten terve szerint szükségem van, vagy szüksége van a világnak, vagy a szüksége van az Isten tervének. És nagyon sok nem meghallgatott, hát látszólag nem meghallgatott imádság szól erről. A legfontosabb, amit Pál apostol ír a második korintusi levélben, hogy háromszor kértem Istent, hogy távoztassa ezt a tövist, ami kínoz engem, ami terhemre van. És ahelyett, hogy Isten eltávolította volna ezt a tövist, azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem. Mit kapott? Nem azt, amit kért, hanem elég kegyelmet. Hát legyen ez egy útravaló nekünk is, hogy nagyon sokszor mi nem látjuk, hogy Isten mit miért ad, vagy mit miért enged, de hogy kérnünk kell, az biztos, és Isten fog adni választ is, és kegyelmet is. Azt mondja itt Máté evangélium, hogy ad jókat, és a Lukács evangélium mondja azt, hogy szent lelket. Tehát magyarul, amit Isten fog adni, az jó lesz. Minden a jó kategóriába fog tartozni, amit Isten ad, mert Istenhez visz közelebb. Azt mondja máshol az ige, rómaiakhoz írott levélben, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra van, a rossz is. Az ördög sem árthat, mert még ő is az Isten ördöge, és ugye a Pál apostol mondja, hogy a sátán angyala gyötri őt. Hadd olvassak föl még egy kis füzetből, egy napló, Varga Gyulánénak Fürödni a jóban című kis naplója, egy rákos beteg vallomása. Vannak közöttük olyanok, akik ismerték őt, és valamikor a legelső kezdő házi csoportnak a tagja volt, amiből ez a gyülekezet is indult. Sokat gondolkodtam, hogy hogyan tudnám hűen kifejezni azt, amit nap mint nap átélek. Talán ez a három szó fejezi ki leginkább. Fürödni a jóban. Már ez is csak megközelítő kifejezés. Igen, ebben részletett Isten folyamatosan. Milyen kár, hogy erre csak most ébredtem rá. Most nyílt ki a szemem. Gyógyíthatatlan rákos beteg vagyok, az orvostudomány mai állása szerint visszafordíthatatlan folyamatban a testemmel. 3 éve rendszeresen kapok különböző kemoterápiás és sugárterápiás kezeléseket. Több mint 80 alkalommal részesültem kemoterápiás kezelésben, a sugárkezelések száma jóval 100 felett van. Hetente átlag 10 órát töltök különböző egészségügyi intézményekben, amelyek már az életem részévé váltak. Hálás a szívem az Úr felé azért, amit az életem felől eltervezett, azért az útért, amit naponta készít, a kegyelem tárházáért, amit soha nem ürül ki, és Isten személyes jelenlétéért. Csodálattal és imádattal tölt el a lénye, vágyódom és vonzódom az ő valósága után. Nem lehet betelni. Amíg kívülről jobban ment a sorom, lelkileg nem érzékeltem ennyire Isten csodálatos lényét, az ő kegyelmét és erejét. Nem volt ennyi örömöm. Belőle élek. Rátámaszkodom, ő minden forrásom és menedékem, sőt, teljes örömöm és jólétem. Ez az én számból nagyon hiteltelenül hangzott volna, de valaki olyan írta, aki aztán a végsőkig ilyen hűségesen imádkozott és dicsérte Istent. Ezt a könyvet is meg lehet kapni a könyvtárban, amit aranyos testvérek rendezgettek már napok és hetek és hónapok óta, úgyhogy ha valakinek szüksége van ezekre az irodalmakra, kérje nyugodtan. Összefoglalom, és egy kicsit ki kell hangsúlyoznom még egy dolgot, a középsőt. Az első pont az volt, hogy az egészség és az áldás, a védettség, a virágzás, a gyümölcs Istentől van. Ő nem tervezte bele a halált és a kárhozatot. A diszharmónia bűntől az ördög szándéka és támadása miatt van. Még akkor is, hogyha nem közvetlenül az én bűnömtől. És itt a második pont, amit már olvastunk a Ézsaiás könyvéből, hogy betegségeinket viselte, fájdalmainkat hordozta, Vétkeink sebei rajta vannak, és az ő sebe árán gyógyultunk meg. Ez a Jézus Krisztus az, aki miatt Isten meg tud minket menteni, meg tud szabadítani, meg tud bocsátani, és meg tud gyógyítani. És erre is terítettük meg az úrasztalát. Ez a legfontosabb üzenet, ő a gyógyító, ő az, akihez fordulhatunk, és tegyük ezt. És a harmadik pont, az én dolgom kérni. Az én dolgom kérni Isten kegyelmét, szent lelkét, a megváltást, a gyógyulást. És kérhetem ezt magamnak is, és kérhetem ezt a többieknek is, a rám bízottaknak is, a betegeknek is. Van közbenjáró szolgálatom, de mindenképpen Istennek kell bíznom a választ, ennek a megvalósulását. Adja Isten, hogy akár egészségben, akár betegségben így tudjuk egymást is hordozni, a saját dolgainkat is hordozni, és így tartsunk ki Isten hitünk és Isten kapcsolatunk mellett. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, édesatyánk, hogy a bűn ellenére, a mi vétkeink ellenére, a romlottságunk és a tetteink, az indulataink ellenére, Isten, tudsz minket szeretni, elfogadni, tudsz minket gyógyítani, meg tudsz nekünk bocsátani. És köszönjük, hogy magadat adtad Krisztusban. Köszönjük a mai biztatásokat, köszönjük a mai üzeneteket. Szeretnénk, hogyha úgy tudnánk eltenni őket, hogy akkor jöjjenek elő, amikor a legnagyobb szükségünk van rájuk. És így könyörünk, Urunk, nem csak magunkért, hanem mindazokért az emberekért, akiket ránk bíztál, hogy ezeket az üzeneteket továbbadjuk, továbbítsuk, bátorítsuk, erősítsük őket. Hadd legyünk a te szent lelkednek az ügynökei, hadd legyünk a te bátorítóid, a te jelenlétednek a kifejezői, megélői. Kérünk, Urunk, hogy küldj minket a betegekhez, a bánkódókhoz, a szomorkodókhoz, az erőtlenekhez. Küldj el minket azokhoz, akik magukban reménykednek, akik a saját erejükben bíznak, és ezért nagyon kiszolgáltatottak egy krízis esetén. Segíts nekünk, Urunk, hogy ne nagyképűen tanítsunk, ne érzéketlenül, mint jó barátai, hanem tudjunk szeretettel, együttérzéssel viselkedni, tudjunk belehelyezkedni a fájdalmakba, tudjuk átélni a szenvedést. Köszönjük, hogy a saját szenvedéseink által is tanítasz arra, hogy ne bízzuk el magunkat, és hogy ne magas lóról tanítsunk senkit. Köszönjük, Urunk, hogy te is ezt tetted, hogy te is mindenben, a szenvedésben is előttünk jártál Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ő benne minden sebet, minden terhet elviseltél, aminek minket kellett volna sújtani. Így kérünk, édesatyánk, hogy még az úrvacsorában is, de minden további beszélgetésben, minden találkozásban, a mai programokban is, hadd vigyük tovább az üzeneteidet, a szeretetedet, a jelenlétedet, azt a kegyelmet, amivel gyógyítani tudsz minket. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, hívunk, várunk, Szentlélek, Úristen, hogy ajándékozz meg minket magaddal. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.